Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, a második fejezetben, az első 7 versben a következőképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, gondoltunk-e már arra, hogy hányféleképpen imádkozunk? Persze nem egyértelmű a kérdés, mégis valószínűleg mindenki érti, amikor ezt kérdezem, hogy itt nem a külsőségekben való különbségekre gondolok. Persze arról is elmélkedhetünk, hiszen annak is lehet az ember személyes életében üzenete, viszont az a mai ünnepünk szempontjából nem annyira érdemleges, mint az imádság indítatása, az imádság tárgya, az, amire eljutunk bensőnkben, amikor imádkozunk. Előre bocsátva annyit hadd említsek, hogy az imádságban nem az a lényeg, hogy milyen hangosan, milyen szépen és hosszan imádkozunk. Nem is az a lényeg, hogy csukva tartjuk-e a szemünk, lehajtjuk-e a fejünk, összekulcsoljuk-e a kezünk, vagy éppen felemelt kézzel imádkozunk-e, hanem az a lényeg, hogy teljes szívünkből szól-e az imádság, vagy csak úgy odadobjuk az Isten elé, mint sajnos igen sokszor például az Úrtól tanult imádságot. Rogáte vasárnapján talán nem meglepő, hogy az imádság van a középpontban. Két olyan fontos igét is kapunk ezen a napon, amelyek igazolják előző mondataimat arról, hogy ez az imádság tulajdonképpen nagyon sokféle lehet. Akik olvassák az útmutatót, azok már találkozhattak ezekkel az igékkel. Ez a két bibliai ige szakasz olvasható a mai kijelölt útmutatói igékben. Mózes imádsága a Sínai hegyen, illetve Jézus tanítása az imádságról Lukács evangéliumából. Két olyan ige, amik egészen eltérő módon tesznek tanúságot az imádságról, ugyanakkor megláthatjuk, hogy mégis ugyanarról beszélnek. Eltérő indulatok, eltérő tárgyak, eltérő lelkületek. Míg Mózes szinte győzködi az Urat, mindenféle tekintélyét beledobva az ügybe, és szinte egész lényét beletéve az Isten igéjével példálózva, hogy Isten csillapítja a haragját, addig Krisztus a tanítványi közösségben könnyedén teremti meg ennek a közbenjárásnak a formáját, azt, hogy hogyan és miként imádkozzunk akkor, ha nem igazán tudjuk, hogy mit is mondhatnánk az Úrnak. Mindegy is, hogy mi a kiinduló pontunk, hogy mi az az állapot, amiből indulva imádkozunk. Akkor is mindig az első is az alap annak a tudomásul vétele és abból való táplálkozás, hogy az Atya eleve szereti a gyülekezetet, hiszen Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Eleinte a kereszténység tanult imádságai jellemzőek, hiszen a tanítványok is azért kérik Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, mert úgy érzik, hogy maguktól nem megy. Ahogy azonban telt az idő, a végidők perspektívája került előtérbe, átmeneti állapot helyett hosszabb távra való berendezkedés. Hiszen nem jött el az első tanúk életében Krisztus, ahogyan azt a legtöbben az őskereszténységben várták és elképzelték. Úgy is mondhatnánk ezt a folyamatot, hogy a kereszténység ima élete a gyermekkorból tovább lépett. Szeretteinkért még csak-csak imádkozunk. A legfőbb hiányosság azonban az, az imádságainkban, hogy ritkán imádkozunk minden emberért. És a legritkábban ellenségeinkért, amelybe lehet, hogy a felsőbbség is beletartozik. Néró császárért is imádkoznak akkor Pál apostol idejében, hiszen nem attól függ az imádság, hogy szerintünk mennyire jó ember az, akiért imádkozunk. És itt most hadd említsek egy olyan dolgot is, ami az ellenségért való imádsághoz szorosan hozzátartozik, ez a megbocsátás. Mint ahogyan az ellenségért való imádságnak sem lehet feltétele az, hogy mennyire jó vagy rossz ember az illető, ugyanúgy a mi megbocsátásunknak sem lehet feltétele az, hogy a másik megbánja-e a bűneit, és bocsánatot kére értük. Ha így lenne, akkor nem is léteznénk. Hiszen Isten sem várja meg a bűnbánatunkat, hanem megbocsát, és ezzel lehetőséget ad arra, hogy eljussunk a bűnbánatig. Az ellenségeinkért való imádság is hasonló. Ha megvonjuk a vállunkat, és csak azért sem imádkozunk értük, mert rosszak, mert ellenségesek velünk, akkor valóban nincs értelme. De ha azt veszük figyelembe, hogy a mi dolgunk az értük való imádság, hogy bennük is elinduljon az a folyamat, amely által az Isten felé fordulnak. Tessék imádkozni például, hogyha egy olyan példát veszük, ami a mai világunkban fontos, hiszen mindannyian benne élünk. Például a kormánypártokért, ha az ellenzékkel szimpatizálunk. Vagy fordítva, az ellenzékért, ha a kormánypárttal szimpatizálunk. Hiszen ennek semmi sem szabhat gátat. Hiszen Pál idejében a Róma városát felgyújtó és a tűzvészért, a keresztényeket okoló császárért, Néróért imádkoztak a gyülekezetekben. Ahogyan Krisztus is könyörgött az atyához a kereszten, hogy bocsásson meg kínzóinak és hóhírainak, mert nem tudták, mit cselekszenek. Ugyanúgy mi is imádkozhatunk ellenségeinkért, hogy nekik jobb legyen, és így megszűnjenek ellenségeink lenni. Csak egy példát hadd hozzak. A Hári János operában is imádkozott Hári a császárért, hogy ne legyen szüksége arra, hogy sanyargassa a magyar népet. Mert ha neki jobb lesz, akkor nekik is az lesz. A felsőbbségért mondott ima itt most a Timóteushoz szóló levélben nem Néró megtéréséért történik, hanem a vezetés hű betöltéséért. Ám a minden embert üdvözítő isteni akaratba mégis ez is előkerül. Minden felett Isten uralkodik, és mindenkit üdvözíteni akar. Ezért imádkozhatunk a felsőbbségért, és nem gondolhatjuk, hogy ez nem egy egyházi terület. Szeretni kell a felsőbbséget, ezért imádkozom. Isten is annyira szereti őket, hogy minden embert üdvözíteni akar. Hogyan ébredhet fel egy kemény, önző politikusban az érdeklődés a mindenkit egyformán szerető úr iránt, ha a keresztények arrogánsak, kikerülik, megvetik, és nem imádkoznak érte? Ez minden imádság gyökere. Nem a magunk akaratát kényszeríteni, akár erőszakos, akár álalázatos módokon, hanem Isten üdvözítő akaratának magunk számára való elfogadása. Hiszen gondoljon csak bele mindenki abba, hogy ha imádkozunk az ellenségeinkért, akkor mit is teszünk pontosan? Nem csak ő érte imádkozunk, hanem saját magunkért is. Hogy mi magunk is megváltozzunk, és képesek legyünk szeretni őket. Hogy képesek legyünk megmutatni nekik, milyen az Istenünk. Hogy a megbocsátás, a kegyelem és a szeretet Istene. Hogy bennük is felébredjen ez iránti kíváncsiság, hogy elkezdjék keresni az utat az Istenhez. Ha mindezt nem tesszük meg, akkor évekig, évtizedekig haraggal a szívünkben élünk. Talán halálunkig sem vagyunk hajlandóak megszabadulni tőle. Ez pedig nem csak, hogy nem jó számunkra, hanem egyenesen halálos. Nem veszük észre, hogy felemészt bennünket belülről ez a harag. Nem veszük észre, hogy nem a másik az ellenségünk, hanem az iránta érzett haragunk. Továbbadjuk aztán ezt a haragot másoknak is. Így nem csak bennünk fertőz, hanem a körülöttünk élőket is, mint egy ragály, vagy mint egy vírus. Pál apostol éppen ezért kéri nem csak Timóteustól, hanem minden kereszténytől, hogy imádkozzunk mindenkiért. És azt tegyük a lelki szemeink elé, hogy Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözöljön és eljusson az igazság ismeretére. Hogy egy egyházzá, egy gyülekezetté válhassunk a kegyelmes Isten jelenlétében. És most ez a gyülekezet keresi a maga küldetését az ember világ tengerében. Keresi, hogy miben áll a missziója, a küldetése. Hogyan töltheti be a rendeltetését az őt körülvevő bálványok közt vergődő társadalomban. Talán úgy hirdesse meg a pusztulást, mint Jónás próféta, és vonuljon fel a dombra, ahonnan végignézi azt. Vagy kényszerítsük-e a környezetünket arra, hogy mint egy monoton cselekedetet végezve, akarva, akaratlanul, minél nagyobb részben teljesítse Isten parancsolatait. Éljen és viselkedjen úgy, mintha Isten népe, a gyülekezet része volna. Vagy próbáljon kompromisszumokkal, engedményekkel, lojalitással túlélni az embertelenségben. Hát, ha még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Pál apostol, pásztor tanítványától, Timóteustól mindenek előtt elsősorban azt kéri. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Ezért a társadalomért, amelyben éltek. Gyönyörű és beszédes kifejezések ezek. Tulajdonképpen mind ugyanazt jelentik, mégis egész különböző módon. Egészen különféle megközelítésben világítanak az imádság formáira és céljaira. Könyörögjetek. Azaz kérjétek az Urat, hogy mutassa meg azt az utat, amit járnotok kell. Mutassa meg, mi az ő akarata. Imádkozzatok. Nyissátok ki a szíveteket minden ember előtt, hogy beleférjenek, azután tegyétek le az ő életüket az Úr elé. Segítse és változtassa őket is akarata szerint. Esedezzetek. Kérjétek Istent, hogy indulat helyett tudjatok örvendezni annak a lehetőségnek, hogy a pogányok közül sokan megtérnek az Úrhoz. És adjatok hálát. Tanuljatok örvendezni annak, ami javatokra van a világban. És tanuljátok meg keresni a javatokra mutató tervét Istennek minden körülményben. Ezek az imádságok vezessenek, s általuk is nyissa meg az Úristen a szíveteket mindenki felé, hogy indulat, gyűlölet vagy félelem ne férjen bele. Hogy ne csak imádságainkban forduljunk mások felé szeretettel, hanem a magatartásunk, a cselekedeteink is mind e felé mutassanak. Ha csak mondom, de nem teszem, azzal nem segítek senkinek megváltoztatni az életét. Tanítson az Úr az imádságokban, hogy úgy álljatok meg embertársaitok előtt az evangélium rátok bízott kincseivel, mint Isten angyalai, ugyanakkor, mint az ő sorstársaik mindenben, ami ember létünkkel jár. Jézus imádságaink teljes meghallgatását ígéri, még akkor is, hanem magunkról és magunkért, a gyülekezetekről és a gyülekezetért, hanem embertársainkért, köztük a pogányokért imádkozunk. Imádkozzunk a kegyetlen, haragtartó és másokat leigázó emberekért. Ateistákért, akik tagadják Isten létezését. Azokért a keresztényekért, akik eltévejednek és másokat is magukkal rántanak a sötétségbe. És még sorolhatnánk millió számra azokat az embereket, akik nem az Isten útjain járnak. Ígéretet ad az Úr arra nézve, hogy a gyülekezet imádsága az ő nevében szól. Vele való közösségben, neki való engedelmességben, az ő akaratában való ismeretben, békességben és hálaadásban. Vagyis ha ő imádkozik, ahogyan tette a Sínai hegyen Mózes szája által, vagy ha visszanézünk a Bibliában, Ábrahám kezével és ajkával a Mória hegyén. Vagy ahogyan tette, teszi mindezek beteljesüléseképpen a Golgotán. Miután megtanultuk és szívünkre helyeztük mennyei atyánk bölcsességének tanítása szerinti jó imádságot, forduljunk oda mások felé, és adjuk át nekik is ezt a tanítást, állandóan, amerre járunk. Az Isten igazság szerint és az isteni igazság szerint, és ne a magunk igazsága szerint élve az életünket. Nem csak azért imádkozhatunk, hogy legyen jobbá ez a világ, hanem mi magunk is tehetünk azért, megfogadva Jézus tanításait, jobbá válva akár a keresztény életben is. Ha jobb tanítványai lehetünk, és egymást bátoríthatjuk, ahogyan Pál is tette azt a gyülekezetekkel, munkatársaival a Krisztusban. Olyanokká lehetünk, akik nem haragtartóak, hanem szeretjük ellenségeinket. Mindez nem mással kezdődhet el, mint egy jobb, egy őszintébb, imádkozó, Isten felé forduló emberrel, aki mi magunk lehetünk. Így legyen. Amen.